Most folytatódik a gólvonal. A hétvégén kezdődik a labdarúgó NB1 2019-2020-as idénye. A nyitóforduló azonban nem lesz teljes, mivel a Bajnokok Ligája selejtező miatt a címvédő Ferencváros és a legutóbb bronzérmes Debrecen rangadóját elhalasztották. Dénes Tamás, az Inforádió főmunkatársa szerint a mostani kiírásban is a zöld-fehérek a legesélyesebbek, azért is, mert Szergej Rebrov vezetőedző együttese annak ellenére erősödött, hogy több meghatározó játékos, a többi között Böde Dániel, Fernando Goriar vagy Iván Petriak távozott. Dénes Tamást először a Fradi és a Fehérvár párharcáról kérdeztem.
Hát nincs okom arra, hogy ne szoros küzdelemre számítsak, ha csak az előző bajnokságból indulok ki, amelyet a Ferencváros valóban nagy fölénnyel megnyert. Tulajdonképpen némi túlzás, azt mondhatnám, hogy azért ugye a karácsonyi időszakra már eldőlt, de az első tavaszi fordulóban biztosan eldőlt a bajnoki cím, és abban, hogy a Fradi nagy előnyt szerzett a tőszi időszakban, nyilvánvalóan szerepe volt annak, hogy szerencsére a fehérváriak szerepeltek az Európa Liga csoportkörében, tehát egy másfajta terhelésnek voltak kitéve. Bármilyen fura is így első hallás, amit mondok, én örülnék neki, hogy ha hasonló problémával kellene küzdeni a bármely csapatnak is az idei össze, jobban annak, hogyha van a helyzetét nehezíteni hasonló feladat, mint ami a MOL akkor még vidire várt az elmúlt őszön. Ami az átigazolási időszakot illeti, megítélésem szerint mind a két csapat nagyon aktív volt. Talán a Ferencváros jobban igazolt, és azt látom, hogy egyenlőre a Ferencvárosnál nagyobb szerepet kapnak az új igazolások, mint a fehérváriaknál. Még akkor is, hogyha éppen a Ferencvárosból elég hangos viták árán megszerzett Péterek azért játszott a nemzetközi találkozókon.
Szergej Rebrov vezetőedzőt egy évvel ezelőtt szerződtette körülbelül a Ferencváros labdarúgó csapata, és kimondottan azzal a céllal, hogy komoly nemzetközi kupaszereplés csoportkört érjenek majd el, de másik komoly elvárás az volt az ukrán trénerrel kapcsolatban, ami Tomasz Dolnak korábban talán kevésbé sikerült, hogy téltől nyárig tartó időszakban ütőképes, kész együttest kovácsoljon a nyári kupasorozatra, illetve hát a következő bajnokság kezdetére. Ezt sikerült elvégezni a Szergej Rebrovnak?
Szerintem Rebrov nem végez rossz munkát. Annál is inkább mondom ezt, mert tényleg az eredmények jók. Amióta őt ugye a Ferencváros felszerződtette, azóta egy célt nem sikerült elérnie a Fradinak, a magyar kupában kiesett a MOL Vidi ellen, és azt elbukta egyébként, hogy megnyerte fölényesen a bajnokságot, és a nemzetközi porondon is egyenlőre, amit kellett, azt elérte. Szerintem stílusosabban játszik a csapat, ami alatt azt értem, hogy tudatosabb futballt látok a Ferencvárosról. Úgy vélem, hogy azok a játékosok, akiket az elmúlt időszakban különös tekintettel például mostani időszakra leigazolt, azok valóban erősítést jelentenek. Különösen Alexander Zubkov nevét kell, hogy kiemeljem. De Ignatienko sem rossz futballista. Sparta azonnal kezdőcsapatba kerülő futballista lett, és az itthoni valettelen találkozó már Csivics is játszott, tehát úgy tűnik, hogy azért a legtöbb szerződtetett játékos, ugyanaz szerződtetett játékos a Rebrov számít, és olyan futbolisták érkeztek, akik azonnal a kezdőcsapatba állíthatók. Nyilván a Ferencváros esetében az a kérdés, hogy a közönség mennyire fogadja azt el, hogy alig van magyar játékos a Fradiban. Ez egy elég bonyolult kérdés megítélésem szerint. Nyilván, akik úgy gondolják, hogy ez nem probléma, azok tudnak citálni különböző külföldi példákat, akár az Arsenaltól a Chelsea-t, az olasz Intertől bármilyen más csapatot lehetne talán mondani még. De én azt hiszem, hogy a probléma elég egyszerűen lezárható, hogy probléma. Addig a ferencvárosi közönség el fogja fogadni elég jó sok kiplitét, ameddig a csapat sikeres. Ha nem, akkor majd talán ez inkább felvetődik problémaként.
Az elmúlt években megszokhattuk, hogy a dobogóért Honvéd, az Újpest, a Debrecen csatázik. Mire számítasz a dobogó alsó fokától lefelé a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyen? Nagyjából milyen erős sorrendben végezhetnek az együttesek? Ugye legutóbb a harmadik a Debrecen, a negyedik a Honvéd, az ötödik az Újpest lett, és aztán a hatodik Mezőkövesdel kezdődött a középmezőny.
Utalva a harmadik, negyedik, ötödik helyzetre ugyanaz a három csapat végzett a 2018-19-es és a 2017-2018-as bajnokságban is ezen a három helyen, ugyan más sorrendben, de elég kis különbséggel egymástól. Tehát nyugodtan mondhatod, hogy az elmúlt két évben ilyen értelemben beállt a tabella. Ferencváros és a Vidi, hol az egyik, hol a másik megnyerte a bajnoki címet, a másik és a következő három csapat pedig a Debrecen, a Honvéd és az Újpestről. Igazából mondhatnám, hogy nincs igazából jel arra, hogy ez a tendencia most a második csoportot tekintsen megváltozzon. Ugye az Újpest nem játszik majd otthon hazai pályán az őszi időszakban, tehát azt nem lehet tudni, hogy ez mennyire hátráltatja majd a csapatot. Én úgy gondolom, hogy a játékos állomány változása alapján nem lehet arról beszélni, hogy nagyon sokat gyengült vagy erősödött a gárda. Ugye Lassin Traoré-nak a sorsa még kérdéses. Az érkezők közül Costa már biztos, hogy erősítést jelent. Mészáros Karol is jó futbolista. Az izlandi Bjarnasont majd meglátjuk. Ugye ilyen csapattól érkezett, a Breidabliktól. Ami a Honvédot illeti, a Honvédot láttuk a nemzetközi kupaporondon, tehát már láttak játékban ebben a szezonban az új játékosokkal. Én azt gondolom, de lehet, hogy igazságtalan vagyok, hogyha a tavaly őszi Honvédot összeengednénk a mostani Honvéddal, akkor a tavaly őszi nyerne egy, vagy lehet, hogy két góllal. De hát még sok az új játékos, meg kell várni, míg összeáll a csapat. Itt talán az élcsapatok közt itt a Honvédnál volt a legtöbb változás a Ferencváros mellett. Ugye a Honvéd esetében az kérdéses, hogy tudja majd a csapat elviselni azt hosszú távon, hogy az előző szezon beli két legjobb játékosa, Hollander Filip és Gróf Dávid távozott a csapatból. A Debrecennél nem volt nagy mozgás, Haruna Garba nevét kell, hogy kiemeljem az érkezők közül, ő tényleg fizikailag is kiemelkedik, de valóban úgy tűnik, hogy jó vétel volt. Nikola Trujic is a kettő csapatba pályázhat és pályázik is. A távozók egyelőre azért még nem nagyon gyengítették a keretet. Itt ugye az a kérdés, hogy zajlik még az átigazolási időszak. Nem tudom, mi lesz Bódi Ádámmal. Ha ő távozik, az azért természetesen veszteség a csapat szempontjából.
És hogyha lejjebb tekintünk a tabella alsóbb régiójába, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon izgalmas volt a végjáték. Végül a Diósgyőr, a Kisvárda és a Paks elkerülte a kiesést. A Puskás Akadémia is pontszámban azért közel volt ezekhez az együttesekhez, de végül egyértelmű búcsúzó volt a haladás az utolsó helyen, és hát némi meglepetésre, de a tavaszi teljesítmény alapján az MTK is hát idézőjelben jogosan került a másodosztályba, ahonnan a Zalaegerszeg és a Kaposvár sok év után visszatért. Ők mire lehetnek képesek, és az említett együttesek közül van-e olyan eddig NB1-es élvonalbeli csapat, aki esetleg hát nagyon kell, hogy kapaszkodjon?
Nyilván előre azért nehéz mindent prognosztizálni az új szezonra. A Mezőköves nagyon komoly csapattá érett a magyar élvonalban. Itt is elég nagy volt ugye a mozgás, a változás, de ugye például válogatott játékos, belőző borszakén válogatott játékos is igazolt a csapat, Kosta már távozott. De az a fajta szakmai munka, amelyet Mezőkövesnek végeznek, az nyilván garancia arra. Papírforma azt ígéri, hogy a csapat megint a középmezőnyben fog végezni. A Diósgyőr és a Puskás Akadémia az két olyan csapat, amelynek a reményeiről, az esélyeiről minden szezon előtt elmondjuk, hogy nagyon gyengén szerepelt az elmúlt időszakban, ahhoz képest, amit vártak tőle, de majd most, hát nem tudom, hogy majd most sikerül-e. Tehát mind a két csapatnak lesz azért mit törleszteni a szurkolóktól az előző időszakban. Talán mondtam többször már, hogy Diósgyőr bennmaradásának örültem. Egyszerűen azért, mert nagyszerű a közönség, és jó a magyar futballnak, hogyha nagyszámú közönség előtt játszik egy csapat. A Puskás Akadémiát meglátjuk majd. Ott is elég nagy volt a mozgás, de szerintem kalibrálhatatlan, hogy mire lesz képes a csapat. A Paks kapcsán vannak ugye az embernek kétségeibe, de Dániel személyében egy olyan csatár érkezett, szerintem Tökli Attila óta nem volt a Paksnál, kivetek. Ugye ott jelentős változást jelent az is, hogy már nem Csertői Aurél a vezető, de hogy az elmúlt években. A Paks az egyik csapat, amelyik az előző szezonban az élvonalban szerepeltek közül, azért nagyon kell, hogy kapaszkodjon majd legalábbis a megítélésem szerint. A két újoncról szólva, én úgy látom, hogy az Zalaegerszeg nagy célokat tűzött ki maga elé, és úgy látom, hogy az Zalaegerszeg elég jól igazolt. Elsősorban Radó András nevét kell, hogy kiemeljem. Az nyilvánvaló, hogy ami a második vonalban elég volt, az nem biztos, hogy elég az első osztályban. Elég kevés csapat tudta azt megcsinálni, hogy maga biztosan bemaradt azután, hogy olyan nagyon sokat nem változott a játékos keretén. Az Etének egyelőre 5 új játékosa van, akit szerződtetett, ketten érkeztek még kölcsönbe, ezek közül Bola Bendegúz már az előző szezonban is ott játszott kölcsönben. Én azt mondom, hogy Demián Patrik, Radó András, Tamás István mindenképpen erősítést jelent a Zete számára. Erősebbnek vélem őszintén szóhoz a legérszegéket, mind a kaposváriakat, akik óriási bravúrral jutottak ugye az élvonalba. Kevés olyan példát lehet a magyar futball történetében mondani, még a nemzetköziben is, amely arról szól, vagy azt mutatja, mint a Kaposvár példája, hogy egy csapat harmadik vonalból ilyen gyorsan föl tudott kerülni az élvonalba. Nyilván rengeteget változott már az előző szezon előtt is a Kaposvár játékos állománya, tehát szó sincs arról, hogy azokkal a játékosokkal vágna neki a csapat az élvonalnak, akik az NB3-ban játszottak annak idején. Én úgy látom, hogy ha összehasonlítom az ETL-t és a Kaposvárt, azért egyenlőre az ETL jobban igazolt, a Kaposvárnak azért nagyon nehéz dolga lesz a bennmaradást kiharcolni. Nem szóltunk még a Kisvárdáról. Hát ha van ilyen közvélemény hang, annak alapján meglepetésen maradt, benne kevesen gondolták volna, hogy bent maradni az élvonalban. Nagyon sokat nem változott a keretész. Én azt látom, nyilván vannak érkezők ezek közül, Tisztel Patrik neve kívánkozik az ére. Elég sok csapatnál játszott már az élvonalban. Valahogy az elmúlt időszakban nem tudott állandó helyet kivízni magának az első csapatban, ahol éppen futballozott, hogy azt is mondhatnám, hogy olyan karriert nem tudod befutni az elmúlt életben, amire a tehetség alapján képes lehetne. Nagy feladat vár van. Vasile Mirjusza az edző, Mirjusza László, a korábbi magyar válogatott. Nem lesz könnyű feladat abban, hogy újabb NB1-es szezon tudjon teljes NB1, tehát újra bent tudjon maradni majd a Kisvárda az első osztályban. Hogy ez így legyen, abban megítélésen szerint kulcs szerep juthat majd a kapusnak Felipének, aki az én véleményem szerint az élvonal egyik legjobb kapusa. Tudom, hogy rengeteg probléma volt vele, nem jött haza időben Brazíliában, vagy nem jött vissza időben Brazíliából, ugye egy fogászati műtétnek kezelése magyarázta a távollétét. Ha marad, ugye hát augusztus 31-ig még átigazolási időszakban itthon is, ha marad, akkor neki óriási szerepet kell játszani abban, hogy újra bennmaradjon a Kisvárda, ő kulcsemberen.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.